Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, úgy, amint azt egyházunk erre a napra kijelölte. Megírva találjuk Máté evangéliumának 8. fejezetében az első 13 versben a következőképpen. Amikor lejött a hegyről, nagy sokaság követte Jézust. És íme oda ment egy leprás, leborult előtte, és ezt mondta: Uram, ha akarod, megtisztíthatsz. Jézus kinyújtotta a kezét, megérintette őt, és ezt mondta: Akarom, tisztulj meg. És a lepra azonnal letisztult róla. Ekkor így szólt hozzá Jézus: Vigyázz, senkinek se szólj, hanem menj el, mutasd meg magadat a papnak, és ajáld fel az áldozati ajándékot, amelyet Mózes elrendelt, bizonyságul nekik. Amikor Jézus Kapernaumba érkezett, odament hozzá egy százados, és kérte: Uram, a szolgám bénán fekszik otthon, és szörnyű kínjai vannak. Jézus így szólt hozzá: Elmegyek és meggyógyítom. De a százados ezt felelte rá: Uram, nem vagyok méltó arra, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szót szólj, és meggyógyul a szolgám. Mert én is hatalom alatt álló ember vagyok, és nekem is vannak alárendelt katonáim. Mondom az egyiknek: menj el, és elmegy, a másiknak: jöjj ide, és idejön. Vagy szólok a szolgámnak: tedd meg ezt, és megteszi. Amikor Jézus ezt hallotta, elcsodálkozott, és így szólt kísérőihez: Bizony, mondom néktek, senkiben sem találtam ilyen nagy hitet Izraelben. De mondom néktek, hogy sokan eljönnek napkeletről és napnyugatról, és asztalhoz telepednek Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal a mennyek országában. Akik pedig Isten országa fiainak tartják magukat, kivettetnek a külső sötétségre. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. A századosnak pedig ezt mondta Jézus: Menj el, és legyen a te hited szerint. És meggyógyult a szolga még abban az órában. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, két különböző történet van itt egybe kapcsolva, látszólag különböző történet, hiszen mindkét történet a hitről, a bizalomról szól. A lepra gyógyíthatatlan betegség volt a 20. századig, most meg lehet állítani gyógyszerrel a betegség tovább terjedését, de az elhalt szöveteket még ma sem tudják újra élővé tenni, helyreállítani teljesen a betegséget. Jövő vasárnap lesz a leprások világima napja, előre gondolhatunk már erre, lehet adományokat is adni, lehet imádkozni is. Ma is 6 millió leprás van a világon, és a hírlevélben azt olvastam, hogy minden második percben kiderül valakiről, hogy leprás. Ez a mai helyzet. És mivel az elhalt szöveteket nem lehet helyreállítani, most is nagyon hangsúlyozzák azt, hogy csak akkor tudnak segíteni, hogyha már rögtön a legelején kiderül, hogy baj van. És akkor még meg lehet állítani a betegséget. A másik történetben, a kapernaumi százados történetében szintén a hitről, a bizalomról van szó. Először jön a leprás, aki tudván tudta, hogy nincs gyógyulás a leprából. Rajta legfeljebb csak Isten segíthet, csak Isten csodája segíthet. És mégis az a leprás leborul Jézus elé, és azt mondja: ha akarod, megtisztíthatsz engem. Tulajdonképpen kimondja ezzel a hitvallással azt is, hogy hiszem, hogy te Isten vagy, Jézus. Hiszen Istenen kívül senki nem tud leprából meggyógyítani. Az Ószövetségben van egy történet, a Naamán története, ott is nagyon világosan, egyértelműen le van írva: az Isten csodája volt. Nem orvosok, működése. Igen, Jézus, te Isten vagy, te megtisztíthatsz, megeleveníthetsz, újjáteremthetsz. És a kapernaumi százados is ezt mondja, elég mondanod egy szót, a te szavad az teremtő szó. Teremtő szó, mert te Isten vagy. Egy náci tisztnek a naplójában olvasható, hogy amikor gyermek volt, akkor egyszer az édesapja fogta, hogy na fiam, most gyere, és megtanítok neked valami nagyon fontosat. És kivitte, elvitte egy, nem tudom pontosan, tűzfal volt, vagy milyen fal lehetett, de egy falnak a tetejére állította, és azt mondta, hogy na fiam, most ugorj. És a kicsi fiú teljes bizalommal, hogy hát az apja úgyis elkapja, ugrott. És az apja nem kapta el. Rögtön érezzük, hogy normális szülő persze ilyet nem csinál. A kisfiú alaposan megütötte magát, és amikor abba hagyta a sírást, akkor azt mondta az apja, fiam, most valami nagyon fontosat tanítottam neked, amit egész életedben ne felejts el, hogy ebbe az életbe soha senkibe ne bízd meg. És ez a gyerek ezt megtanulta. Sajnos megtanulta, és az egész életét ebbe élte le, a hitetlenségben, a bizalmatlanságban, és én azt hiszem, hogy ezáltal az egész életét tulajdonképpen a pokolban élte le. És nem tudok arról, hogy történt-e valami 180 fokos, fokos fordulat az életében, mert hogyha nem történt, akkor nem csak a földi életét, hanem az örökké valóságát is a pokolban éli le. Igen, testvérek, a pokol az itt kezdődik, és az örökké valóságban kiteljesedik, mint ahogy a mennyország is itt kezdődik, és az örökké valóságban kiteljesedik. A különbség annyi, hogy még itt van remény a változásra, hogy még megfordulhatnak a dolgok. Hiszen mi is a pokol? Isten nélkül lenni. Hitetlenségben, bizalmatlanságban lenni. És mi a mennyország? Istennel együtt lenni. Ez bizony már itt kezdődik, és majd ott kiteljesedik. Aki úgy éli le a földi életét is, hogy teljesen a hitetlenség, a bizalmatlanság tölti be, az a pokol előízét érezheti, mondhatnám, a pokol előszobájában, a pokol erőterében él. Eszünkbe jut biztos az idézet Dantétól, ki itt belépsz, hagyd fel minden reménnyel. Nem lehet ezt megfordítani? Aki felhagyott minden reménnyel, az tulajdonképpen belépett a pokol területére. Viszont az is igaz, hogy aki a hitnek, a bizalomnak a légkörében élhet, az a mennyország előízét érezheti. Körülbelül egy hete hallgattam egy szociológusnak az előadását, aki többek között elmondta azt is, hogy nem az a baj, hogy nehéz helyzet van, hanem az, hogy az emberekből hiányzik a hit, a remény, a bizalom. Hogy hiányzik a társadalmi tőke. És akkor ő kicsit magyarázgatta ez a szociológus, hogy ez mit jelent, hogy a társadalmi tőke az valami olyasmi, hogy az a bizalom egymás felé, ami lehetővé teszi az összefogást. Hogy például segítek a bénán, a rászorulón, mert bízok benne, hogy ő is megtenné, értem ezt a segítséget, hogyha fordított lenne a helyzet. És ő meg bízik bennem, hogy segítek, mert azt reméli rólam, hogy én tudom, hogy ő is megtenné, hogyha én lennék olyan helyzetben. Vagy hogyha egy háború után romokban hever az ország, és én pont egy olyan valaki vagyok, aki elveszítettem férjemet, fiaimat, fronton meghaltak, de minden romokban áll, és újjá kellene építeni, akkor azt mondom, hogy hát igaz, hogy nekem már nincs senkim, nekem már nincsenek utódaim, akiért érdemes lenne építenem, de másoknak vannak még itt gyermekei, unokái, vannak még itt gyermekek, akiknek lehet jövőjük, hát Megteszem értük, mert bízom abban, hogy fordított esetben ők is megtennék ugyanezt értem, hogyha nekem lennének kicsi gyermekeim, ők is segítenének újjáépíteni. És ők pedig bíznak bennem, hogy én tudom ezt, hogy fordítva is működne a dolog, és fogok segíteni. Hát ez a bizalom teszi lehetővé az összefogást, és bizonyára érezzük azt is, hogy ez a társadalmi tőke valami olyasmi, ami anyagi tőkét is szül a végén. Ha pedig ez nincs, akkor csak a romlás van. Negatív példát is tudunk bőven mondani, amikor hallom az óvodában az anyukáknak a ijedelmét, hogy jaj, csak beteg ne legyen a gyerek, mert otthon kell vele maradni, és még esetleg elveszítem a munkahelyemet. Pedig hát a helyes mi lenne, hogyha minden anya megbízhatna a munkáltatójába, hogy hát ő érti ezt a helyzetet, és bízom benne, hogy támogatni fog, hiszen az ő érdeke is, hogy egészséges gyerekek nőjenek fel. És a munkaadó pedig szintén ezzel a bizalommal van, és tudja, hogy az ő érdeke is ez. Ezt tenni lehetővé az előrelépést. Mielőtt a férjem pénteken elutazott, és beszélgettünk ezekről a dolgokról, akkor a kezembe adta ezt a meghívót, ami a vállalkozói klub estjére szólt, hogy olvastam csak el, hogy mennyire összecsengenek ezek a gondolatok. Valaki megfogalmazta erre a meghívóra, hogy úgy gondolom, hinni a közösségben kell, az összefogást ígérő kéznyújtásban és a szeretet erejében. Valamiképpen sokakban megfogalmazódik ez most, hogy igen, igen, szükség lenne erre a társadalmi tőkére, mert másképp nem fog menni. De képzeljük el, kedves testvérek, hogy most a szociológus szerint 28 országot mértek fel ebből a szempontból, hogy hogy állnak ezek az országok társadalmi tőke szempontjából. És arra jutottak, hogy Magyarország az utolsó helyen végzett. Egy-két nap múlva az előadás után pedig este a tévében hallom ezt a példát, hogy annak idején, amikor Roosevelt volt az elnök az Egyesült Államokban, és összeomlott a bankrendszer, és mindenki el volt csüggedve, hogy most aztán vége, akkor ő másnap egy szózatot intézett az összes amerikai felé, és elmagyarázta, hogy hogy fog helyreállni a bankrendszer, és hogy fog rendbe jönni minden. És másnap, ahogy elhangzott ez a szózat, másnap az emberek, szinte mindenki az utolsó megtakarításaikat is bevitték a bankokba, és ezáltal helyreállt a gazdasági élet. A tévéműsorban ezt azzal indokolták, hogy mert hogy olyan nagy szónoki tehetség volt, és azért sikerült így hatni az emberekre. Én úgy sejtem, hogy a bizalom volt itt is a kulcs. Valamiképpen megvolt az amerikai embereknek a bizalma ebben a Roosevelt elnökben. De kedves testvérek, gondoljunk csak bele, hogy itt nagyobb van Rooseveltnél. Jézus Krisztus valóban a mindenható Isten, aki emberré lett, hogy még könnyebb legyen számunkra a benne való hit, a benne való bizalom. Hiszen egy távoli, ismeretlen Istenben nagyon nehéz hinni, egy távol levő, ismeretlen Istenben nagyon nehéz lenne megbízni. De ő közénk jött, hogy megismerjük, hogy halljuk és lássuk, hogy milyen ő. A szeretet, az irgalom, az elfogadás megtestesítője lett. De ugyanakkor mindenható is. Mindenható, aki megtisztíthat a bűnöktől, a jellemhibáktól, a szenvedélyektől, a megkötözöttségektől. Helyreállíthat. Újjáépítheti az életünket. Csak egy szavába kerül, mert az ő szava teremtő erővel bír. Mert Jézus Krisztus a mindenható Isten, aki testté lett, emberré lett. És oda mehetünk hozzá, Uram, ha akarod, megteheted. Csak egy szót szólj. Ugye érezzük, kedves testvérek, hogy a hit az, amire a leginkább szükségünk van ebben az életben. A hit, a bizalom az, ami az életünk tőkéje lehet. És hogyha Egyre többen lesznek emberek, akik rendelkeznek ezzel a tőkével, akkor alakulhat még ki az a nagyon hiányzó társadalmi tőke is. Vigyük mindazt Jézushoz, amink van, vagyis saját magunkat, úgy, ahogy vagyunk. Egy héttel ezelőtt is erről volt szó, hogy csak vízünk van. Nem valami értékes dolog, de vigyük oda Jézushoz, és ő borrá változtatja. Csak vízünk van. Nem nagyon tudunk mivel dicsekedni. Ott vannak a bűneink ráadásul. De az a sóhaj, az a vágy, hogy szeretnénk valami változást, szeretnénk valami megújulást, ez a sóhaj, ez a vágy, az a víz, amit oda kell vinni Jézus elé, és ő borrá változtatja. Lehet, hogy csak poshadt az a víz, mert még hitünk sincs tulajdonképpen Jézusban, de hát akkor vigyük azt a poshadt vizet oda. Uram, ha akarod, benned hívővé, benned bízóvá tehetsz engem. Uram, szólj egy szót, a te szavad teremtő szó. Teremts bennem hitet, bizalmat. Amen. Imádkozzunk, és az imádság után a lemenőének első versét fogjuk énekelni. Uram, Jézus Krisztus, köszönjük neked azt, hogy te Isten létedre emberré lettél, hogy egészen közel jöjj hozzánk, mert nem akartál egy távoli, elérhetetlen Isten maradni, hanem azt akartad, hogy megismerjünk, hogy te a szeretet Istene vagy, és hozzád bizalommal mehetünk, mert te nem vetsz el bennünket. Köszönjük, hogy megváltottál a te kereszthalálod és a te feltámadásod által. Köszönjük, hogy benned bízhatunk. De látod, Uram, hogy éppen ez a hit, ez a bizalom hiányzik sokszor belőlünk. Add meg, Uram, hogy legalább mustármagnyi legyen. Hogy legalább annyit meg tudjunk tenni, hogy oda borulunk eléd. Uram, ha akarod, te hívővé tehetsz. Uram, ha egy szót szólsz, akkor te hitet teremthetsz bennem. Uram Jézus, erre van a legnagyobb szükségünk. Ajándékozz meg bennünket ezzel a hittel, ezzel a bizalommal. Mert tudom, hogyha ezt megadod nekünk, akkor a te utadon mehetünk. Bármilyen nehéz helyzetekben, bármilyen szegénységben vagy megpróbáltatásokban, te utadon mehetünk, és célba érhetünk te hozzád a te országodba. Amen.